Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Most megint az van, hogy nézem, hogy miért villognak rám. És aztán mindig beugrik, hogy ja, hát persze, mert alfával vagyok.
Ó, in medias res.
Az alfások, azok nem csak akkor villognak, hogyha szembe jössz, hanem hogyha beállsz mögéjük a lámpánál, akkor vészvillogóval villognak.
Bizony, bizony.
És őszintén szólva, ez egy nagyon jó érzés, szóval, hogy úgy mindig ilyenkor egy kicsit az az érzésem, hogy de jó lenne, hogyha nekem is lenne egy alfa, mert jó lenne egy ilyen közösséghez tartozni.
Bence, ez csapda.
Már nekem egyszer majdnem vettem egy alfát, neked volt?
Olyaj, kettő is.
Milyen volt neked?
Nekem az a legelső autóm egy 146-os volt, egy 1.4 Twin Spark, és utána később lett egy ilyen 147-es 1.6 Twin Spark.
Tehát akkor ezek ilyen viszonylag visszafogottabbak, nem olyan nagyon sport.
Nagyon visszafogottabbak.
Alfák, de...
Igen.
Mert hogy azért volt neked egy-két sportautód is, tehát ilyen
komolyabb
darab.
Szerettem volna egyébként, meg nagyon sok régi is vonz nyilván, meg hát nekem így az egyik álomveterán lenne egy 105-ösből egy bármi gyakorlatilag.
De csak egy 120-asod van.
Hát igen, az ember mindig elégedjen meg azzal, amilyen van, ez egy nagyon fontos üzenet, és egy sokkal jobb élet felé vezet, én azt mondom. De én egy Mini Cooper SE-vel voltam így, hogy a minisek is mindenhol integetnek, villognak, köszönnek, és annyira jól esett. Tesztautóval azért nagyon ritkán van ilyen érzésünk, tehát hogy nem egy ilyen random átlagos valamiben ülünk, és egyébként egy új autó, de hogy...
Megnézni szokták, nem? Tehát, hogy általában az van, hogy ha valami extra van az embernél, akkor nagyon
és
nézik,
egyre
de...
Egyre kevésbé.
Szerintem meg nem. Hát amikor nálad volt Bence a Dongfeng, ugye igen, én ezzel elmentem egy ilyen fél órára kb. Rohadt sokan nézték. Tehát, igen, hogy az Aston Martinban nem néztek annyian, mint amúgy a Dongfengben.
Meg mondjuk annak a színe is nagyon erős volt. Tehát
a színe is, a... meg senki nem tudta, hogy mi ez, és inkább. Tehát, hogy még egy Aston Martint azt így felismer az ember, és lehet, hogy az ott egy Aston Martin, de jó, még azért így tényleg az ember ránézett erre, és így, ez mi? És tehát, hogy konkrétan vártam az ismerősömre a kocsiban, és hát nem ment semmi, leállítottam a motort, de viszont a napfénydetőt azt meg elhúztam. Aha. És ahogy ment el egy pár mellettem, így hallottam, hogy fasz így megáll, meg látom is a visszapillantóban, és így, mi ez az autó? Nem tudom. Na várjál. Forting. Biztos valami kínai.
Na, hát akkor már...
De a csaj megmondta, hogy legalább tök jó a színe.
Közel ja. Járt.
úgyhogy abban nagyon megnéztek, de úgy tényleg, tehát mit tudom én, a piros lámpán én is ott álltam, így láttam, hogy a mellettem előbb Ford, és az így folyamatosan néz engem, aha, hogy mit van.
Nem lehet tudni, hogy azt nézte, hogy most te ezért pénzt adtál-e?
Igen.
Vagy próbált rájönni, hogy mi az, amiért te pénzt
adtál.
Igen,
ilyenkor azért igen, vagy fel kell dolgozni.
Ki az, aki ilyet vesz? Igen.
Mondjuk ez nem nézett ki rosszul, nem? Tehát azt el lehet mondani, hogy az a Dongfeng Forcing T5 Evo.
Jól nézett ki.
Gáznak szerintem nem nézett ki.
Nem.
Plusz S-Max. S-Maxon még lesz ma szó, de az más. Na, mielőtt elkapatjuk magunkat, végre csinálunk egy hagyományos autóbuzi égésteret, amiben rendesen új és használt autókról fogunk beszélni. Itt van velünk az angol luxusban frissen megmerítkezett Pásztor Csabi, és itt van az autós, mindenevő, friss, egyterű tulajdonos Balogh Bence. Sziasztok, én pedig Szentgódi Yes. Ákos vagyok. No, szóval milyen volt ez az XKR? Ez egy használt cucc volt, ugye?
Így van, egy 2010-es Jaguar XKR Cabrio, egy jó ismerősömé volt igazából, és egy anyumnak a férje szerelte. És igazából én már ezt láttam akkor ott nála a szervizben, és én már így gondolkoztam, hogy erről kéne írni. És pont amikor ott is voltam, akkor ott is volt a tulajdon, és hát meg is kérdeztem, hogy ezt nem próbálhatnám ki, meg így szívesen írnék róla. De persze, vicc csak, nyugodtan, miért ne? Szóval, jó, hát akkor ez így meg is történt, és ez pont azután történt, mielőtt a parkoló parádéhoz vittem volna a DB11-et. Tehát így konkrétan nekem így ilyen két hetes időintervallumban megvolt ez a teljes, milyen egy drága GT autóval, vagy pontosíthatunk, milyen egy drága brit GT autóval élvezni az életet. Jó. Tehát nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy jó, viszont van benne nagyon sok buktató, amitől én rohadtul féltem, és nem csak azért, mert nem az enyémek voltak az autók, hanem hogy mind a kettő autóban azért megvan az a feeling meg látványa, hogy ez egy drága autó. És ezért viszont rohadtul félted mindenütt. Tehát nem is olyan nagy az összes autó, de azért mégis alacsony, meg úgy mindenki ránéz, és látja, hogy fú, ez egy drága autó, meg te is ez, hogy rohadt drága autóban ülsz, és azért félted itt.
Hogy feszélyezi az
ember. Feszélyez nagyon.
Kicsit specifikáljuk, tehát ugye az Aston Martin az egy vadonatúj DB11 volt, amit az Aston Martin Budapesttől kaptunk, hogy kivigyük a parkoló parádéra. Az egy új autó, 70 nem tudom hány millió forint. Arra azt lehet mondani, hogy nyilván az utcán azért megismerik, hogy na, ez egy Aston Martin,
igen.
Wow, James Bond, minden, és nem mászkálnak Aston Martinból 7-800 ezer forintos példányok az utcán, nem keverik össze semmivel, azt pontosan tudják, hogy te egy ízléses, kifinomult, és jó eséllyel nem szegény csávó vagy. Ezt értem. De a Jaguar, ez az XKR engem meglepet, hogy mennyire drága. A tulajdonossal beszéltél arról, hogy ő miért ezt választotta?
Mert tetszik neki. Meg igazából egy jó dealbe vette igazából még Svájcban.
Aha, ja, értem.
És ha jól emlékszem, ez méghozzá valamelyik ilyen nagyobb csoki márkának volt a vezetőjé, ez a Jaguar, tehát hogy méghozzá egy ilyen kicsit különleges helyről is jön, hogy viszont után, tehát hogy a mostani tulaja a második tulaja, ebben nem vagyok biztos, de azt mondom, hogy az első tulaja az egy ilyen csoki gyárnak volt a vezetője. Uh-huh. És akkor ő vette magának újonnan ezt 2010-ben, ami azt jelenti, hogy ez már ugye a második generáció, és annak is már a faceliftes változata, de még nem a második faceliftes a kettő között. Ami igazából csak annyit jelent, hogy kicsit a lámpákat megújították benne, meg nem V2-te, mi az 4.2-es, na, 4,2 literes V8 van benne, hanem 5 literes V8-as.
Aha.
Meg és a váltója is más.
Figyelj, én ezt a cikket olvastam ma reggel, és igaz, hogy még nem ittam kávét, de 8-szor belebonyolódtam, hogy hány faceliftje volt ennek? 3-4?
Nem, a második generációnak csak 2.
Ja, csak 2. Aha.
Volt ez a nagy, ez volt 2009-ben, ha most így hirtelen jól emlékszem, és volt utána még egy 2011-ben, ami igazából megint csak kicsit a lökhárítókkal, meg a lámpákkal, fényszórókkal játszottak benne, hogy modernizálják.
De ez egy ilyen mackóarcú, joviális, ilyen nem feltétlenül James Bondos jellegű autó, legalábbis az én...
De maga a habitus az mégis hasonló, nem? Tehát valahol mégis valami olyasmit akar közvetíteni, nem? Ezt az ilyen angol uras nagyvonalúságot így a kupé.
Hát én ezzel az autóval mindenképpen egy jakklubba akartam menni, és igazából ott is fotóztam le. Tehát, igen, hogy megvolt ez a lehetőség hozzá, és mivel egy DB11-ből ültem át ebbe, persze érezni rajta, hogy 12 év van a kettő között, aha, ha jól emlékszem, 12 év, és ez így technikában, technológiában azért érződik benne, viszont feelingre szerintem ugyanaz. És nem csak azért, mert hogy ez kabrió volt, uh-huh, a Aston Martin.
Ezt pont ezt akartam is kérdezni, hogy így a kettő között, attól eltekintve ilyen, hogy mondjuk mind pénzben, mind időben van egy elég nagy távolság, hogy te úgy érzed ezt meg, hogy végső soron ugyanazt kaptad tőlük?
Igen, aha, abszolút.
Mert
jó, de egy új autót hasonlítunk össze egy 20 évessel, de most ugye itt oké, tehát lehet extrapolálni abból, hogy valószínűleg ez az Aston Martin majd hogy fog kinézni 20 év múlva, de mondjuk ezt valamennyire látjuk, hiszen ugye van 20 éves Aston Martin DB9 is, uh-huh, nagyon hasonló áron, mint az az XKR. Én azt nem értem, hogy valaki miért akarna ebben a kategóriában Jaguart venni, hogyha van Aston Martin is.
Hogyha nekem a Jaguar és az Aston Martin között kéne választani, akkor mondjuk azt, hogy DB9, vagy akár a Bentley GTC, mert még az egy kategória vele. Én a Jaguar mellé egyedül azt tudom mondani, hogy a feeling az mindenképpen ugyanaz, mint egy Aston Martinban, viszont a Jaguar az kevésbé feltűnőbb szerintem. És ha valaki nem akar nagyon olyan fényűző meg kitűnni a
akkor
tömegben...
Akkor vegyen Swiftet.
Jó, de kényelmet is akar az ember azért.
Nem, én értem, hogy mire gondol a Csabi, de szerintem a Jaguarral, mondjuk főleg Magyarországon már nagyon elindulsz egy olyan irányba, ahol már egy ilyen közutálat tárgyává tudsz válni nagyon gyorsan.
A Jaguarral közutálat.
Hát igen, mert hogy tehát a feltűnés, amit te említesz, az az, hogy azt látják, hogy úristen, ennek Aston Martinja van, nem?
Igen.
De, most de ez a Jaguar szerintem Magyarországon ugyanúgy működik. Nagyon szerint... pici a különbség
én
már.
Én úgy éreztem,
között.
Hogy nem, de aztán lehet, hogy ez csak a kora miatt.
Valószínű.
De én itt nem éreztem. Jó, persze páron hallani lehetett, hogy ez azért egy jobb, tehát hogy aha, nem aha. egy átlagos autó.
Világos, világos.
Valamelyest a külsőn is lehetett látni, viszont ezt mégsem nézték meg annyian az emberek. Tehát, hogy
én pedig kicsit... elég feltűnő az is, nem? Tehát azért egy elég látványos darab. Szerintem... Ha nem is olyan különleges, de...
Mellettem úgy elmegy, hogy nem vettem én. Biztos.
Igen, tehát szerintem, de hát akkor tegyük egykorban, mit tudom, egy Bentley-vel vagy egy DB9-el. Szerintem ebből a legkevésbé feltűnő az pont a Jaguar. Tehát, hogy a Bentley után, főleg hát a és az Aston Martin az után
végképp,
meg mindenki.
Az végképp. De érdekes. Én kb. Ugyanoda sorolnám ezt a kettőt úgy, mint ilyen polgárpukkasztó célszerszám, tehát, de lehet, hogy nem.
Én biztos, hogy nem veszem észre a Jaguart és az Aston Martint meg azt igen, meg igen. Uh-huh. De hogyha ilyen autót akarnék, pláne egy ilyen 20 évest, akkor biztos, hogy nem lenne célom az, hogy ne legyen feltűnő.
Igen. Meg amúgy szerintem ebbe kicsit az is belejátszik, hogy azért úgymond a Jaguarnak vannak polgári autói. Tehát olyan, az XF azért.
A Mondeo, igen.
Ugye, tehát ezek... Azért azok eléggé beleépülnek.
Mondjuk tegyük hozzá, hogy az X-Type Jaguar az jaguárabb volt kinézetre, meg utastérre, mint a most kapható modernebb Jaguarok, amik meg viszont olyan decensebbek, olyan szürkébbek belül, meg olyan egyszerűbbek.
Nekem az X-Type az nagyon tetszett. Meg az S-Type is, tehát kívülről nekem nagyon nem.
Hát kicsit ez ilyen eltartott kisújú,
monumentális
angol,
akar lenni, de nincs hozzá igen, meg a mérete.
Igen, igen, igen.
De hogy nekem nagyon bejönnek ezek, amikor egy ilyen normális, középkategóriás autó alapjaira csinálnak egy jobbat. Tehát ugye gondolj bele, hogy ugye a 93-as Szából az NG, ami nekem volt is, uh-huh. műhely pornóban láthatjátok, ami egy C-Vectra alapú autó,
igen. Igen,
csak éppen elköltöttek rá annyi pénzt, amiből ki lehetett volna fejleszteni két másik típust, de hát, de erről még legendák is voltak, hogy ez mennyire közel vitte a Szábot már akkor is a csődhöz.
Igen, igen.
De hogy összességében nekem azok a Jaguarok nagyon bejönnek, és azokat tényleg olcsón meg lehet venni.
Nagyon.
És jók a dízelmotorjai. Tehát, hogy nem tudom, én nem látom bele azt, hogy egy Jaguar ilyen nagy kupét szeretnék, vagy kabriót szeretnék 20 millióért.
Tehát annyira én se. Én csak megértem, hogyha valaki ezt akarja.
És arról van infót, hogy ennek a fenntartása mennyire horribilis költség így az. Szinten az.
Az.
Tehát akkor, ha mondjuk...
Vagy jó, tehát most ha azt mondjuk, hogy nincsen semmi baja, tehát nem, mert ennek most kellett a kompresszoron javítani valamit, mindegy cikkben leírtam, most ezt fejből nem tudom felidézni, az azért attól függ, hogy honnan szerzed az alkatrészeket, azért tud milliós uh-huh. javítási költség lenni, mint ahogy... Ha jól emlékszem, a vezető ülésnek a biztonsági övtartóján van egy kis króm bevonat igazából, vagy hát ilyen dísz, ami letört egy szerelés során, és az is valami jó pár száz svájci frankba kerül, hogy csak egy ilyen kis szar króm műanyagot vegyél hozzá újonnan. Tehát azért az ilyen részek drágák benne, de elvileg, hogyha meg nem kell ilyen nagy szervizt intézni benne, akkor nem annyira... Igen,
tehát mondjuk egy átlag nagy motoros kupénál azért akkor... mondjuk nem, csak azért a specifikus alkatrészek gondolom általában azok szoktak a drágák lenni, ami ugye semmi másban nincsen, vagy semmi mással nem egyezik meg. Csak már én arra gondolok, hogyha már mondjuk van egy zsák pénzem, amit így kiállok a szélbe szórni, akkor már lehet, hogy inkább én is mondjuk egy Aston Martinra szórnám, de lehet, hogy ott mondjuk van egy kettes szorzó, mint egy Jaguar kupénál. Fene tudja, ezt így nehéz megmondani.
Hát nem tudom, mennyi egy Astonnak a szervizköltsége, de hát így őszintén azért egy
ki
Jaguarnak se pontosan.
Vele, hogy ki,
hát
hol tudod...
Bácsi.
Hogy, ja, igen.
Melyik arázsba leállsz fel, majd gyorsan összerakják. Jó, az Bárdiból majd alkatrészt szed.
Igen, berendeled, igen. Na, és egyébként milyen az automatája? Az nagyon érdekel.
A Jaguarnak?
Igen.
Én úgy nem éreztem semmi kiemelkedően rossz vagy jót benne igazából, tette a dolgát, én azt éreztem. Egyetlen egy dolog zavart, amikor dobnak felfele mentünk olyan lassabb tempóban, akkor volt így berántott, vagy visszarántott egyszerűen. Aha. A váltásnál. Így nem tudta eldönteni, hogy most akkor fel vagy le, és inkább levette, aztán akkor volt egy ilyen kicsi berántás benne, és ezt így egyszer-kétszer eljátszotta. Tehát úgy kicsit azt éreztem, hogy az autó jobban szereti azért, hogyha nyomják neki. Így az, bármint az automata, az jobban szereti, hogyha nyomják neki. De amúgy meg, ha megnyomod neki, akkor meg tényleg rendben volt.
Szépen vált, viszonylag gyorsan.
Hát meg vannak benne bajusz kapcsolók is, tehát hogyha úgy van, akkor úgy is tudsz vele szórakozni. Tehát és nem az, kell mindenki
az lassú? Autó.
Nem.
Ha, ez meglep. Ez őszintén meglep.
Egyre jobb ez az autó.
Ugye? Szinte már érdekel, igen. De azért annyira nem. Milyen az Alfa?
Az Alfa, most tegnap vettem át, nem sokat mentem még vele, de...
Ez egy...
Tonale.
Tonale, és milyen motorra?
És a Tonale a 160 lovas lágy hibrid. Uh-huh. Tehát igazából nem egy olyan nagy extra villanyal, ugye nem túl sokat tud menni, de azért van egy kis rásegítés benne, első kerékhajtás, 7 fokozatú váltó. Ez a kis rövid idő egyébként pont arra volt elég, hogy azt megérezzem, hogy most anélkül, hogy olyan mélyebbre mennék így a műszaki felépítésében, hogy mennyire feelinges. Hogy az első percekben is már azt éreztem, hogy állati jó benne ülni, és hogy valahogy annyira jól el vannak találva a méretei, hogy pont ez a kis szabadidő autós crossoveres felépítés, az pont arra jó, hogy olyan magasan üljön az ember, jól rálásson a forgalomra, de még azért elég pici ahhoz, hogy egy olyan kis mozgékony autót érezzen maga alatt, és ez tényleg ilyen nagyon klasszul meg van csinálva, tehát egy ilyen nagyon feszes, direkt darab.
Ez milyen autókkal van egy platformon?
Egy platformon? Uh-huh. Hát szerintem ez az ilyen Fiat platform, ami ilyen kis Jeep-el, meg
akkor ez az utolsó igazi Alfa. 500
XL, meg ilyenekkel.
Aha. Ez az utolsó igazi a
hát most milyen
Alfa.
Tekintetben
hát mondod? Hogy a következő már Stellantis-os.
Hát jó, de a Stella, igen.
Igazi, jó, hát most hát, mit számítunk igazi Alfának?
Itt rengeteg...
75-ös még elfogadjuk, tudod?
Nem, hát a 75-ös az utolsó igazi Alfa. A 75-ös az utolsó igazi Alfa, az nem Fiat volt még. De igazság szerint teszem hozzá, hogy egyébként én például a 75-öst szeretem, de a legextrább dizájnú Alfák, legalábbis az elmúlt 30 évben szerintem azok pont az egyébként ilyen kis hiányosságokkal küzdő Alfák voltak. Tehát amik mondjuk abszolút mondjuk egy Tipónak a testvérmodellje a 155-ös, szerintem az a mai napig az én szememben legalábbis egy elképesztően ütős dizájn, és amúgy egy első kerekes semmi extra, nyilván azért nem ugyanolyan, mint egy Tipó, de nem egy ilyen hátsó kerekes sportlimuzin mondjuk, mint egy új Giulia, de szerintem az új Giulia sem annyira látványos autó, mint mondjuk egy 159 vagy a 156-os volt, mert picit én nekem az az érzésem, hogy ezeknél az autóknál mindenféleképpen el kellett érni azt, hogy felkeltse az emberek figyelmét. Egy ilyen Giulianál meg azért már több apróság van, amiből összeáll az alfaság. Tehát én csak azt akartam ezzel mondani, hogy én nekem nincs bajom azokkal az alfákkal sem, amik nem olyan nagyon ős alfa koncepció alapján készültek.
Fú, én most azt érzem, hogy a 159 az nagyon megöregedett.
Igen.
Beütött nagyon durván, amikor ugye megjelent, igen. És szerintem nagyon sokáig...
Túlságosan korszakos dizájn volt az, hogy már vég mellett csengett?
És pont azt akartam mondani, viszont szerintem a Giulia ölte meg. Aha. Hogy nekem a Giulia volt megint egy ilyen átütő. Uh-huh. Hogy na igen, na erre vártunk, és nem csak azért, mert végre hátsó kerekes, meg hosszmotoros, meg QV, senki nem vesz QV-t, tehát most oké. Okay. Jó, vesznek, sokan vesznek, de hogy nem azból fogsz sokat látni.
Giuliát után. Sem nagyon vesznek, igen. Tehát sajnos ez a baj, hogy
igen.
Bármennyire tetszik, az embereknek nem nagyon veszik meg.
De azok a színek, tudod, van az aranysárga.
Zseniális, igen.
Meg az a zöld, ez is az a zöld, ugye?
Igen, igen, ugye a Csabival utána néztünk, hogy ez a Montreal
igen.
Verde, és igazából félelmetesen gyönyörű a szín, egy kicsit ilyen gyöngyházas, hogy megsüti a nap olyan arany, csillanások lesznek benne, és én még azt is észrevettem ennél a Tonalénál, hogy a fotón nekem úgy igazán az orr kiképzés tetszett benne. Az egy kicsit egyébként a 155-ös jutott eszembe. Nyilván, ha egymás mellé tennénk, semmi hasonlóság nincs, csak valahogy azt a benyomást kelti, hogy az ilyen nagyon férfias, ilyen csíklámpa, kicsit ilyen az az orr is, ahogy úgy, mint egy ilyen kicsit olyan cápaszerűen
csúcsosodik,
csúcsosodik, és olyan nagyon klasszul megcsinált autó, és nem ez a, se nem gicses, se nem olyan ellágyított, hanem olyan igazán működő, nagyon szép dizájn, de élőben az egész autó nagyon jól néz ki, tehát az arányok, méretek, a különböző vonalak egymáshoz képest, azok élőben érvényesülnek igazán, tehát fotón olyan kis crossoverkének tűnt, de élőben nagyon működik.
Állistát néztél már?
Néztem. Ez 18 millió, ami nálam van. Uh-huh. És 14,5-től indul az a 130 lovas, szintén lágy hibrid. Nem adnék érte ennyit, hogyha ez,
amúgy tudod, hogy mi kerül pont ennyiben? Nem. Nekem most eszembe jutott, hogy van egy autó, aminek 14 millió forint körül van az alapára, és 18-ig lehet el extrázgatni. Ez pedig a Lexus LBX.
Akkor adnék érte.
Ugye?
Adnék érte. Nem, nekem kimondottan ez a tonál, ez engem megszólít. Abszolút, nagyon, nagyon tetszik. Habár tényleg én sem vagyok egy ilyen nagy crossover meg SUV fanatikus, de azért vannak olyanok, amik megfognak. Hát ez az LBX, ez nem az.
De úgy mennyire tudnád mondani a tonálét a Stelvionak, a kis tesójának? Tehát, hogy van ilyen érzésed, hogy ez csak egy kicsi Stelvio?
A Stelvio...
Vagy azért van egy karakter?
Nem, ugye ez egy teljesen más technika, tehát annál fogva abszolút nem érződik ugyanannak a műszaki konstrukciónak, a kis változatának, hanem viszont azt mondanám, hogy ugyanannak a szellemiségnek. Tehát, hogy ugyanazt érzem benne, hogy ez egy ilyen nagyon menni akaró, nagyon pezsgő, ilyen Dolce Vita feeling minden szempontból. Tehát az ember egyből olyan jókedvű benne, és azt érzed, hogy hú, menjünk a tengerpartra, menjünk egy jót autózni, vagy bármi, ami tényleg az a kicsit ilyen jókedvű hangulat, és nem ez a ilyen beszürkült lét, ami ugye így mostanában többször észrevettük, hogy az embereknek olyan rossz kedve van, meg olyan be vannak savanyodva, hogy ez az autó, ez tipikusan az, ami úgy egyből jó kedve deríti az ember benne, pedig még nem is kabrió.
Szóval csak, hogy mit röhögtünk ki, ez a Lexus LBX, ez a Toyota Yaris Cross alapokra épülő luxus Lexus?
Hát egyre inkább kezdett nálam inflálódni valahogy, nem? Tehát, hogy eddig még vicces volt, amikor elkezdtek mondjuk tényleg ilyen Mercedes riválist gyártani, mondjuk a legelső LS400-zal, ami ugye tényleg valószínűleg a világ egyik legjobb autója volt abban a pillanatban, mert még a japánok is a legjobb tudásukat beletették, és most meg igazából egy kicsit kezdez már ilyen darabra menni. Nem azt mondom, hogy ezek rosszak, ezek a Lexusok, csak valahogy nem hozza nálam azt az exkluzivitást az egész. Tehát...
Sajnos nem vezettem ezt az LB, és igazából nem vezettem a Yaris Cross sem.
Statikus bemutatom volt?
Statikus bemutatom. Hát az LBX szempontjából igen. Vezettem egy E-est, ami egy régóta futó modell, és egyébként nem azt akartam, hanem egy E-erzé, mindegy, lényegtelen. Szóval beültem egy ilyen, hát ezt most GS utódnak hívhatjuk, az E-est.
Az. Mert ez ugye Amerikában létezett korábban is, igen, az ES, igen. Nálunk nem volt, de ez kb. Hasonló méretosztály, és ugye a GS az hátsó kerekes volt, és azt kivezették,
igen,
és
igen,
így
igen,
jött be
igen.
Ez az ES a képbe.
Ezért is gondolkoztam, hogy hívhatjuk-e ezt valójában GS utódnak, de úgy méreteiben...
Praktikusan annak az utódja, igen.
Műsejében arra gondolsz, és nem tapasztaltam meg benne azt a... kifinomult, precíz, nagyon minőségi, zörgésmentes, lágy suhanást, amit egy ilyen régi GS-ben az ember megkap.
Igen.
Egyáltalán nem. Tehát így zörgött a tetőablak, meg ilyen furcsán ropogott az ajtó behúzó.
És úgyhogy ez egy új autó, nem? Tehát egy pár viszont, ezer kilométert igen. Futott autó volt, nem? Igen, tehát nem, igen. Nem egy leharcolt darab.
Egyáltalán nem. És amikor eljutsz arra a szintre, hogy az a japános egyszerűség, amit sok szempontból lehet szeretni, az egy ilyen luxus autóban már egyszerűen nem adja ki. Tehát, hogy amikor ez nagyon minden piktogram ilyen nagyon egyértelmű, ami alapvetően jó, csak annyira nem adtak semmi dizájnt, se a gomboknak, se semmi.
Nincs meg a romantikája, ugye?
Igen.
Mint mondjuk ennél az Alfánál megvan, hogy ezek a DNA kapcsoló, meg olyan műszerei vannak, mint egy ilyen 60-as évekbeli Alfának.
Igen, és a kezelőfelület sem, hát az olyan, mint egy 10 éves autóban. Tehát, hogy így az teljesen nem tudod megkülönböztetni. És amit most, hogy meg is cáfolja magam egyből, amit te is mondtál és észrevettél, hogy ugye van az új Lexusokban ez a érintős kilincs. Aminek a piktogramja nem teszi egyértelművé, hogy azt most be kell nyomni, vagy ki kell húzni. Tehát, hogy ugye tehát úgy néz ki, mint egy hagyományos autó belső kilincs. Tehát effektív,
egy ezüst csík, ami mozdíthatónak látszik.
Igen, és van egy rendes ilyen mélyítés, hogy be tudj nyúlni. De nem kell benyúlni.
Mert az a vésznyitó.
Igen, hanem meg kell lökni, és akkor úgy kinyílik. Hát.
Az a helyzet, hogy én nekem ez amúgy bejön. Tehát szerintem szellemes az ötlet, hogy a kezeddel megfogod az ajtóbehúzót, a hüvelykujjaddal nyomod a gombot, és avval a mozdulattal már tolhatod is az ajtót. Tehát, hogy nem kell billenteni és tolni, hanem ez egy mozdulat. De én is azt vettem észre, hogy amikor nálam ilyen Lexus volt, amiben ez az ajtónyitó már benne volt, akkor az utasok folyamatosan elkezdték maguk felé rángatni a vésznyitót, vagy ezt úgy nyomkodni, hogy végül így félúton megakadjon, és már sikítsanak, hogy ez micsoda, azonnal találja ki valamit, mert ez borzalmas. Tehát, hogy érdekes, hogy ez miért nem tud olyan természetesen működni.
És minden éremnek két oldala van, tehát amikor túl egyszerű egy ilyen ajtónyitási mechanizmus, az tipikusan elősegíti az ajtónyitásból eredő baleseteket is. Tehát ugye, amit szoktak mondani északi országokban, hogyha te bal oldalt ülsz egy autóban, akkor az a legjobb, hogyha a jobb kezeddel nyitod ki a belső kilincset, hiszen akkor már automatikusan fordulsz törzsből, és már látod, hogyha esetleg jön egy biciklis, vagy egy gyalogos, vagy valami.
Hát az én E28-amban azért van úgy megcsinálva a kilincs, hogy igazából a bal kezeddel nagyon esetlenül jön ki, túlságosan hátra van téve az ajtónyitó, hogy ne így nyisd a bal kezeddel, ahogy mostanában szoktuk, hanem hogy fogd meg az ajtóbehúzót a bal kezeddel, a jobbal nyisd, és közben avval a lendülettel fordulj hátra, hogy nem jön-e valami.
Yaris Cross-szal ti mentetek?
Én igen, Csabi.
Csak nem? A Corolla Cross.
Na, a Corolla Cross, igen, mert a Yaris Cross a Corolla Crosshoz képest egy spröd autó. Uh-huh. Tehát én nekem az volt vele a leginkább a bajom, a Cross-t azt én hoztam el, mielőtt igen, átadtam neked. Abban megvolt ez a kis otthonosság, nem? Egy ilyen, az egy kimondottan kényelmes autónak lehetett mondani. Én,
nekem amennyire így képekről unalmasnak tűntem úgy, meg olyan tényleg semmilyen. Uh-huh. Tehát mondjuk az, hogy tényleg nagyon semmilyen
ez a nagyon
az egész
generic,
beltere. Igen, tehát
crossover.
Ha az AI-ja kéne generálnom egy belteret, igen, akkor az valóla a Corolla Cross-éval korrelálna. Igen. De viszont tényleg tök jó volt benne lenni. Tehát, hogy nem éreztem azt függetlenül attól, hogy most elmondtam, hogy mennyire semmilyen a beltere, hogy jó volt benne ülni, és ez szerintem nagyon sokat adott az, hogy a napfénytető, panorámatető, az azért mindig tök jó világosságot adott az egész belterében, meg szerintem nagyon kényelmesek voltak az ülések.
Az ülések. Igen,
és ez
is,
már,
én is
és ez a szere. Kettő, tehát az, hogy fény van és kényelmesen ülök, ez teljes mértékben barátságosá tette a Bentley-t.
Ehhez képest a Yaris Cross meg egy hokedli?
Hát azért az túlzás, de mondjuk mindenféleképpen egy ilyen egyszerűbb, sprődebb valami. Uh-huh. Tehát, hogy az egészen azt lehet érezni, hogy ők azért ezt úgy olyan, majd, hogy nem, most nem azt mondom, hogy szándékosan, de mondjuk azt, hogy tudatosan egy ilyen alacsonyra pozícionálták. Tehát ez egy Yaris, egy kis autó. Tehát, hogyha ez egy olcsó autó lenne, akkor azt mondom, hogy tök jó, nyilván senki nem vár tőle sokkal többet. De hogy így mondjuk egy Vitara S-Cross árkategóriájában indul, amiknek mondjuk ehhez képest sokkal kényelmesebb futóműve van, nekem még az ülése is talán egy kicsit jobban tetszik, így azért már nagyobb a verseny annak a tekintetében, hogy akar-e valaki annyi pénzért egy ilyen spröd autóban ülni.
Milyen szerencse, hogy itt az LBX, amihez képest tök olcsó a Yaris Cross, nem?
Tehát, szinte már filléres.
Specifikációs táblát olvasgatva egy dolgon lepődtem meg, hogy a Lexusnál még mindig van nikkel metánhidrid akkumulátor. És ugye ebben is az van ebben az LBX-ben. És hogy így megnézték, hogy mi kell a fiataloknak, tudod, hogy így mégiscsak ez egy fiatalos, és egyébként valami 300 darabot szeretnének értékesíteni ebből, ami egy elég ambiciózus.
Az egész életciklusa?
Nem, de hogy is. Évente Magyarországon. És hogy az jelenleg állítások szerint gyakorlatilag a teljes szegmens, tehát hogy a Countryman meg a Q2-vel hasonlították össze, hogy ez így az. és megnéztük, hogy mi kell a fiataloknak, és a fiataloknak nem kell más, mint okostelefon integráció, amit megadok. Tehát, hogy az tökre tényleg kell. CarPlay az van benne kábel nélkül, Android Auto az csak kábellel, jó, oké, mindegy. Nyilván nem cserélték le mögötte a teljes platformot. Meg
amúgy egy nagyon pici védelem, egy autóban ültem eddig, amiben vezeték nélkül volt a Android Auto.
Hát, ebből is látszik, hogy még annyira régen nem dolgozol itt.
Hát jó, de azért, tehát az a tizenvalahány új autóból azért az így meglepett.
Jó, igen.
Tehát, hogy, és méghozzá pont ott, ahol nem számítottam rá, az Aygo X-ben, Cross-ban.
Mert az is egy fiatalos autó.
És az volt az egy ülés, az egy basszus, tehát, hogy olyanokban, hogy mit tudom én, Ranger White Track, Amarok, ilyeneket is ugye kipróbáltam, vagy mit tudom én, akár lehet a Corolla Cross, nem, kábel.
Érdekes.
Vagy ott volt a Honda ZR-V, mint vadonatúj. Az is ugye elvileg a fiatalos középkategóriás SUV.
Lassan követi le, nem? Ez az informatikai háttér az autókban. Rohadt ugye?
Frissül, persze, tehát hogy teljes ilyen rendszercserék, azok nagyon-nagyon ritkán vannak. Tehát ott nagyon nagyot kell váltani. És a másik, hogy lesznek vezeték nélküli otthoni frissítések végre, ami megint csak olyan, hogy tudod, hogy így igazából nem teszik mögé, hogy milyen funkciókat fogsz megkapni, vagy mi fog veled történni, és hogy igazából nagyon sok autógyártó arra gondol, hogy hát igen, hogyha van vezeték nélküli otthoni frissítés, akkor az már csak jó lehet, és igazából ez az egyetlen fontos dolog, és nem az, hogy kapsz vele egy fingópárna funkciót, mint egy bizonyos ismert amerikai autógyártónál, vagy hogy egyéb gegeket, meg egyébként hasznos funkciókat is beletesznek, hanem az, hogy legyen frissítve és kész. Tehát, hogy hát mindegy.
De hogy néz ki? Jól?
Tehát ez egy olyan kinézet. Attól 3-at láttál már?
Én már a nevénél elakadtam egy kicsit. Hogy...
egészen elképesztő, hogy ezek mennyire hasonlítanak.
De hogy lehet ez?
Nem tudom. Fogalmam nincs. Ugye az Attó 3 az egy ilyen ID3 wannabe nevű cucc.
Kicsit olyan Seat Atekás oldalról, meg olyan...
És hogy így megnéztük egymás mellett a két képet, és hogy így tényleg nem tudod gyakorlatilag megmondani, hogy melyik mindjárt itt látszik az Attó 3, egészen döbbenetesen hasonlít az LBX-re, sőt, ugye még azt mondtuk, hogy sok szempontból autóbb formája van.
Igen.
A BYD-nak.
Igen, ez legalább egy kicsit olyan masszívabbnak tűnik, az a Lexus az meg olyan, mint amivel a gyerekek a homokozóban játszanak. Ilyen kis műanyag autó, ami aranyos, csak én ezt egy prémium autóként nem tudom komolyan venni, nem?
A BYD-nak van egy markánsabb vonala, ami szerintem nagyon erőssé teszi az egész dizájnt sok szempontból, meg úgy az egész formája egy ilyen nagy autósabb.
Tehát, hogyha ez mondjuk egy brand lenne, ami mondjuk így a mi fejünkben egy értéket képviselő brandnek az autója lenne, akkor úgy nem különösebben csodálkoznánk rajta, hogy hát ez a forma meg hogy jött ki, ugye?
Igen. Ez, amit te is mindig mondasz a kínai autóknál, hogy sokszor az összes behúzza maga alá a kerekét. Uh-huh. Ezen is nagyon látszik a hátsó tengelynél, hogy nagyon ráül a karosszéria kint a kocsira. De hát legalább nem lesz olyan sáros az oldala, amikor mész a rossz úton. Ugye ez a Smart 1 is nagyon hasonlít
ez
rá.
A Smart hashtag 1, ez szerintem hasonlít rá, mert ugye te mondtad, hogy ennek a tetővonala az olyan, mint hogyha egy kalap lenne rajta, és hogy ez egy teljesen más világ, de szerintem valahol ebben is van némi hasonlóság. Tehát ez lehet, hogy már ez megint az a korszellem, amit ugye mindig elfelejtünk, hogy akármelyik évtizedet nézzük, az autók azért döntően hasonlítottak egymásra. Tehát, hogy ez mindig megvan.
Igen, nyilván, meg ugye persze.
Jó, de mondjuk vannak, amik jobban benne vannak ebben, és vannak, amik kevésbé. Tehát, hogy...
Igen. Vagy ami valamire nagyon hasonlít, tehát ami valamivel nagyon egy...
De itt van valami ötlet, tehát itt az van, hogy akárha az ajtó alját megnézed, oké, hogy nekem nem tetszik ez a tető kialakítás, de az is valamennyire egyedi, szóval ez legalább próbálkozik. Az, hogy szerintem nem jól, az egy más kérdés, de hogy ez az LBX, hogy ez így nem lehetett fura, hogy, hogy ezt így kiadják, mert azért az attó hármat már azért lehet látni egy ideje.
Igen, és nekem ami ennél az LBX-nél igazán megdöbbentő, hogy még ott a hátsó ajtónak a kilincse az szinte így rákanyarodik az övvonalra. Ez tök, nem azt mondom, hogy hát eredeti megoldás, de minek? Vagy miért jó ez? Vagy nem furcsa?
Hát de, abszolút furcsa. Igazából az van, hogy ugye egy bordó volt kiállítva a sajtótájékoztatón, és tökre nem adta ki. Pedig annyira jó szín.
Tehát maga a szín az jó lenne, igen. És itt is nézd meg, hogy úgy néz ki, mintha a hátsó ajtó az egy ilyen bumeráng alakban meg lenne hajolva, mintha már a oszlopos törésteszt után lenne az autó. Hogy ez is nekem érdekes, tehát az én fejemmel ez nagyon érdekes. Lehet, hogy Csabi, te ugye jóval fiatalabb vagy, hogy a te szemedben ez egy szép forma, vagy egy vonzó forma?
Nekem ez az LBX, ez egy teljesen... Nem tudom, nekem ez, nekem az LBX-el való ott van a bajom, hogy érzem, hogy ez egy kicsi autó, viszont ezt is érezteti. Tehát, hogy például az Otto 3-nál úgy látom, hogy jó, persze, tehát, hogy nagyjából egy kategória az LBX-el, de hogy legalább az Otto 3 az olyan nagyobbnak akar kitűnni, mint amekkora.
Tehát megvannak benne azok az LBX, a fogások, amiktől olyan felnőttesebbnek tűnik.
Igen, amitől olyan normálisabbnak tűnik, mint nekem az LBX, hogy kicsit ez elindultak arra, hogy legyünk nagyon csajosak, és ezt mivel... Nem nagyon értik, hogy mi az, hogy csajos autó, és jó, ha csajos autó, akkor az legyen kicsi. És akkor így összerakták azt, hogy jó, de mégis kell egy SUV, de hát az SUV az nem olyan kicsi autó.
Meg van egy platformunk.
Igen, és akkor most mit csináljunk belőle? Csináljuk azt, hogy mintha kicsi lenne az egész. És én így, tehát, hogy nekem inkább ez a bajom vele, hogy ránézek, és kicsit úgy szorongok benne. Pedig amúgy nem vészes.
És mit mondtak erről, hogy ez kinek szól, vagy ki a célközönség?
Abszolút a fiatal generációt tették, hogy...
És ők eztnak a tudatában vannak, hogy Magyarországon nekik nincsen pénzük ilyen autóra? Tehát, hogy nyilván nem a magyar piac volt itt a cél, de...
Gondolom, hogy nem. Hát figyelj, ez a 300 darabos eladás, ez azért elég ambici. Majd novembertől lehet majd kapni.
Igen.
Én kívánok nekik sok szerencsét hozzá, de megmondom őszintén, hogy én soha nem hittem volna, hogy egy magyar új autó eladási toplistán egy Yaris Cross második lehet.
Ez nekem is furcsa. Nem mondom, hogy ez egy rossz autó, tehát egy félreértés ne essék, csak valahogy nekem annyira nem jött be, hogy mondjuk ez egy ekkora kedvenc legyen.
És igazából nem tudok rá más indokot mondani, mint hogy valószínűleg a Yaris, meg a Toyota-ság az annyira beleillik.
Ezt akartam mondani, hogy szerintem itt kettő húzóerő van, egy a crossoverek iránti szeretet. Igen, tehát a Toyota-ban egyetértek, én a Yaris-ságban nem teljesen. Nekem itt inkább az, hogy az emberek most így nagyon oda vannak, hogy akkor most kell neki egy kicsi crossover. Mert rájött, hogy és a nagy autó az túl nagy, igen. De... rendes autót nem akar, úgyhogy crossover kell neki mindenképpen, igen. És akkor meg az, hogy Toyota. Toyota az meg ugye csak legyen. A megbízható kategóriát jelenti,
igen.
És ezáltal azt kell venni. És annyira azért árban szerintem nincsen olyan durván elszállva. Bár elvileg a hibrideket veszik belőle a legtöbb, hibridet veszik belőle a legtöbbet, ami... és nem akarok ilyeséget mondani, talán én 11,5-12.
De tegyük hozzá, hogy nyilván a Toyota-ból a hibrid a legjobb. Nem? Tehát az a konfiguráció, amit igen. Ők is úgy gondolnak, hogy mi ezt szeretnénk igazából
igen.
A zsebedbe nyomni.
Hát még arra akartam kifúrni, hogy azért, hogyha meg már valaki új autót vesz, akkor lehet, hogy inkább azt mondja, hogy jó, picsába inkább fizetek rá többet, de akkor legyen egy megbízható jó autóm. És ebbe szerintem a Yaris Cross az mint elképzelés beleesik.
Abszolút. Abszolút.
Kicsit crossover, megbízható hibrid.
És egyébként gondolom, hogy ez a 136 lóerős rendszer, ez úgy oké már. Ugye az 1.5-ös van benne, vagy az 3 henge.
A sima Yarisban is igazából kimondottan jól megy, meg ott például az volt az érzésem, hogy megszabadultak ettől a leszedált feelingtől, és ott azt éreztem, hogy ez már úgy menni akar, úgy akar valamit az autó.
Végre volt nálunk egy jó merci.
Igen.
Egészen meg voltam lepődve, mert egy kicsit már én éreztem magam rosszul, hogy miket írunk mi a Totálkáron az EQ szériáról, mert Petrány Máté is elment most egy EQE SUV-t kipróbálni. és ő is teljesen le volt döbbenve, hogy hát ez lehetetlen. Tehát, hogy itt valami hiba itt van.
Valami kilincs, skandálum volt.
Igen, tehát, hogy ez nem lehet merci. Ugye én is le voltam döbbenve, hogy az EQS SUV nem csak az árához képest, de összességében is milyen alacsony szintet képvisel, sajnos. És akkor végre itt van egy igazi Mercedes.
Egy igazi, Mercedes. Ami gyakorlatilag már kezd elektromos autó lenni, de még mindig inkább egy belső égésű motoros autó. Ez is benne az egyik nagy szám, hogy 100 kilométert, mondjuk én nekem ilyen 90 párat sikerült, de nyilván mondjuk, hogyha nem kellett volna folyton klímázni, akkor valószínűleg a 100 kilométert is meg lehetett volna haladni vele.
Ez a GLC, ez a közepes platformnak, tehát nem az A-osztály, B-osztály GLB, hanem ez egy idézőjelben rendes
Mercedes. Az igazi Merci platform, igen.
És abból a legkisebb.
Abból a legkisebb.
És ugye GLC, ami egy emelt hasmagasságú autó, de kupé.
Kupé, igen, tehát egy GLC kupé volt, létezik belőle SUV szögletes hátsó résszel, meg kupéjével, a lejtős tetővel. Ők azt állítják, hogy nem szenved csorbát a fejtér. Mondjuk én magam mögé befértem, és volt is még hely a fejem fölött, de azért én ezt nem tudom maradéktalanul elhinni, hogy ott lehet, hogy ha oda teszel egy ilyen kis mércét, akkor nem, de az biztos, hogy pakolni már nem tudsz az autóba úgy, mint egy...
A csomagtartónál az
egyenes tetejében.
Megérzed.
Igen. Ott nagyon, és ami pont ez a plug-in hibrid, ami egy 31-nél is több kilowatt kapacitású aksit jelent, ami nagyobb, mint ami a karottának.
31 az.
Igen, 31 kilowattóra. Nagyobb, mint ami a karottának az Ioniq-jában van.
31 az rengeteg.
Igen.
És azzal csak 100 kilométert megy.
Majdnem 2,5 tonna.
Ezért a súly, ez elég sokat hozzáad szerintem.
Tehát most gondold el, hogy ott van ez az Ioniq, az ehhez képest egy versenyautó.
Jó, igen, persze, nyilván az aerodinamikában.
Mondjuk ennek 0,27 az alaktényezője, tehát ott most a Merci nagyon oda tette magát megint. Valószínűleg rengeteg ilyen trükk is van benne, ami nem kimondottan a laposságból származik, hanem hogy a levegőt hogyan tudják elvezetni akár a kerékjáratoknál, akár ugye a lecsapódó légörvények a hátánál, ezek mind belejátszanak, de ez jó, tehát el tud menni vele ilyen 100 plusz, és ugye ez egy 130 lóerős villanymotor, tehát megy is, autóként rendesen használható, de...
Várj, de akkor most akkor egyfelől megöli a csomagtartót, felül az, hogy kupé, és alul az...
Alul meg az aksi, igen. Ezt nagyon jól látod.
És akkor beraksz két sportáskát, és kész.
Olyan csomagtartója van, mint amilyenek tényleg régen ezeknek a kupéknak voltak, hogy ez a kupola ablak alatt, amit ugye így nagy nyílás nagyra föl tudod nyitni, egy ilyen kisebb méretű, ilyen, mit tudom én, 4 sportáska belefér. Úgy képzeld el. Meg, ja, és ugye bónuszként még van benne 2 töltőkábel is, kis nagyon guzta táskában betéve, amiket persze nyilván nem kell mindig az embernek magával vinnie, csak ilyen tesztautóba ugye célszerű mellékelni. Tehát, hogy igen, ez igazából valóban egy ilyen kupés feeling ez az autó, egyáltalán nem azt a családi autó hangulatot adja, amit mondjuk hogy a méreteiből gondolnál, mert azért ez nagyobb, mint egy ML volt annak idején. Hiába a legkisebb.
Jók ezek az összehasonlítások, de hogy ugye én ültem benne kb. 3 kilométert, amikor hazavittél, amit ezután is köszönök.
Szívesen.
És hogy én azt éreztem, hogy ott bármihez hozzáérhetsz, bármit megfoghatsz, minden tök jó minőségű, nem recseg, nem ropog, elegáns,
igen,
dizájnos, ki van találva, át van gondolva, le van ellenőrizve, és kész van.
És minden valahogy azt a cél szolgálja, hogy te elégedett legyél vele. Tehát, hogyha te már ott hagytál náluk, mondjuk ez speciál 44 millióra volt konfigurálva ez a tesztautó, de már azért ilyen 24-től el lehet kezdeni egy ilyenbe beülni, akkor te itt nem fogsz úgy kiszállni, hogy hát azért ezért inkább mégse adnék ennyi pénzt, hanem itt ez tényleg lenyűgöz minden aspektusában. Tehát akár a dekorációk, a kárpitozás, a kormány, a különböző gombok.
Színösszeállítás.
Színek.
Mondjuk egy rohadt sokat számít biztos.
Nagyon
ilyen,
nagyon
szép, mély kék külső színe van, és a belseje pedig egy világos bőr.
Majdnem fehér.
Majdnem fehér.
És ez egy nagyon elegáns, igen, 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 igen. Szóval tényleg én is ezzel abszolút elégedett voltam, pláne, hogy szerintem ez az ideális SUV méret. Tehát, hogyha már ezt a kategóriát célozza valaki, szerintem ez még pont azon a akár ilyen parkolás, meg ilyen szempontból is még egy ilyen használhatósági határon belül van, de már azért úgy megvan benne az a macsóság, amit szerintem sokan szeretnek.
És hogyha valaki GL-et akarna, az meg sokkal-sokkal több pénzbe kerülne.
Igazság szerint lehet ennyiért is GL-et kapni, ugyanezzel a hajtáslánccal is, tehát ezért a 44 millióért már meg lehet kapni.
44 kapsz, jó, oké.
Okay, ezért ja. A konfigért megkapod.
Hogyha az alapárakat nézzük.
Hát az alapárakat nézzük, akkor ez egy 10-essel drágábbról indul. Uh-huh. De ugyanez a 400e hajtáslánc, ez belefér a GLE kupéba is ebbe a 40 millió körülbe. Azt hiszem, ami 42-re konfiguráltam ki, úgyhogy benne legyen a 400e, meg az összkerék kormányzás, amit nélkül én ezt nem venném meg, mert az zseni. És a légrugó.
Ez 5 fok? 10 fok?
4,5.
4,5 fok. Ja, az jó pofa.
De nagyon jó. Bárhova megy vele az ember, ha parkolsz, ha kanyarodsz, tehát ha rendes tempóval kanyarodsz, ez mindig nagyon jó. Ez tényleg zseni. Tehát ezt én így a Mercinél egyébként, meg a BMW-nél is, még ugye volt az a 10 évvel ezelőtti 7-es, amelyik már nem a Bengal 7-es volt, avval is ilyen félelmetesen kis helyen meg lehetett fordulni ahhoz képest, hogy tényleg egy ilyen igazi luxus hajóról beszélünk. Ez meg igazából pont azért jó, mert amúgy nem látszik nagynak, de azért ugye tömege is van, vaskos az egész, elképesztően jól be van kamerázva, és tényleg nagyon szépen lehet vele manőverezni bármilyen körülmények között. Tehát ez így jó, ez így van kitalálva.
És hogy végre egy olyan plugin, amivel tök jól össze van hangolva a belső égési motor, a villanymotor.
Igen, igen, igen. Egyedül annyi a hátulütője, ami azt lehetne mondani, hogy az előnye, a hátránya, hogy mivel hogy ez egy kvázi villanyautóként gyakran használt autó, ezért félelmetesen sok szigetelésre van szükség ahhoz, hogy semmilyen nyekergés, recsegés, akár a kormányműnek, a futóműnek semmi ne hallatszódjon be. Viszont cserében most már nincs semmi, ami elnyomja a motort. Ezért amikor a benzinmotor beindul, az viszont elég feltűnő. És hát nyilván egy 4 hengeres benzinmotor van benne, tehát most lehetne hasonlítgatni egy GLE-nek mondjuk a 6-os V6-osával, vagy a V8-asával, azért ez ilyen tekintetben nem az a liga.
Csabi, most elő kell rukkolnod. Mi ez a CRV vásárlás?
Jó, nem tudom. Eszembe jutott, hogy kéne az Accord helyett egy CRV. Nem tudom miért, de én úgy döntöttem, hogy eljátszottam ezzel a gondolattal ilyen fél komolyan, hogy nekem kéne egy első generációs CRV.
Megfertőzte ez a sok SUV tesztautó.
Nem tudom, mi van, de én is ezt sejtem.
Nem tudom. Igen, főleg, hogy gondolkoztam is.
A pótkerék tetszik hátul?
Imádom, meg hogy nagy az egész. Nem tudom miért. Nem tudom. Én egyszerűen csak így gondolkoztam, hogy de mondjuk, milyen autót tudnék venni a sajátomnak az árából, már nem tudom, csak így gondolkoztam ilyen hétvégi unalmas programként, és akkor így rájöttem, hogy amúgy a CRV nem is olyan rossz autó.
Igen?
De ezt egy ilyen fotók alapján, vagy próbáltál is egyet?
Nem próbáltam, hát utána olvastam igazából, hogy mit mondanak itt tesztekből, emberek mit mondanak így ennyi év után az első generációról, és igazából nincs olyan sok baj velük, jó, rohadt, mint bármelyik Honda.
Mert amúgy a Honda, igazából. Nyilván a Honda, mint olyan, az én azt gondolom, hogy az így valahol a BMW-hez mérhető, nem? Tehát azok mindig ilyen jól megépített, sportos, vagány autók voltak, tehát nyilván egy Hondát azért általában szeretni szoktak a tulajdonosaik, nem?
Tehát igen, az de nem ez tehát, a... hogy nem csak tulajdonosoktól néztem így videót, hanem hogy teszt alapon.
Tesztek.
Uh-huh. És ott is azért dicsérik az emberek. Meg, ugye... meg nem tudom, meg valahol tetszik az a gondolat, hogy lehetne egy még tényleg offroadra is kivihető terepjárom.
Csak ugye te ezt világítottad meg, hogy ez
de
nem
igen,
az a Honda,
tehát, hogy,
nem?
De mellettem ez meg nem én vagyok, tehát hogy most meg tehát,
igen,
hogy van egy rohadt
alacsony
autó. Igen,
hajtogatós, kijelzőjű, telefonos, okosórás, Fiat 500 abartra vágyó.
Igen, de hogy valahogy mégis kicsit tetszik urbánus az, hogy lehetne egy CRV-m. És így, de, vagy, tehát hogy azért nem is lesz CRV-m, már csak alapból ott elakadtam, hogy ha már vennék egy CRV-t, ahhoz azért ugye egészen oké, és így az aftermarket piaca, hogy akkor már így valami projektet csinálnék vele. Tehát mint egy jobb offroad autót akarnék belőle csinálni, de mellette meg valahogy tetszik az, hogy csak le kell ültetni a picsába, mert ilyen nagyon kevés van. És akkor van egy teljesen hasztalan CRV-m, és ez tetszik ez az
szerintem ötlet. Szerintem ennek már van lapi neve, ebben biztos vagyok.
Ez könnyen lehet. Minden esetre láttál ilyet, azt mondtad, nem? Tehát, hogy ez egy létező ötlet, hogy nem csak te neked jutott eszedbe, hanem van más ilyen elvetemű.
Hát egy amerikai srácnak láttam a leültetett CRV-jét, és hasztalan, de nagyon jól néz ki.
Volt egy kollégám még az autópiacnál, aki azt mondta, hogy ha, mert akkor volt ilyen rebesgetés, hogy elkészítik a kétajtós Panamérát, és akkor mondta, hogy akkor ő akkor fog fölállni, és azt mondani, hogy ő ebben a szakmában többet nem tevékenykedik. Tehát, hogy...
Most a kétajtós HRV-re gondolsz?
Nem, hanem tehát, hogy megemelünk egy autót azért, hogy magas legyen, utána meg leültetjük. Tehát, hogy ugyanez, hogy megcsináljuk a kétajtós Porsche-ből a négyajtós Porsche-t, utána meg annak elkészítjük a kétajtós változatát.
Igen, ez egy hülyeség, de hát ez a szépsége szerintem.
És most akkor megfutamodsz?
Szerintem
pedig nem. Olyan szépen próbált mindenki téged győzködni, hogy vedd meg.
Igen, ilyen 50-50-ben. De a Horváth Máltőnök köszönöm, hogy ő azért kérdezgeti, hogy mikor veszem meg.
Jó, hát ő szereti a japán autókat.
Ja, de
az Accord is japán.
Igen.
De akkor miért ne, tehát, hogy...
Vagy hát japán, de brit.
Ha már az ember ilyen hülyeséget akar csinálni, hogy ugyanannyi pénzért venni egy másik szemetet, amivel ugyanannyi sok baj lesz, mert én rengetegszer éltem át ilyet, akkor legalább legyen valami tök más.
Hát azért egy Accordból CRV-be ülni, az egy elég nagy lépés szerintem. Jó, a márkán belül megmaradok, de...
De most gondold el, hogy egy olyan autót, amihez van alkatrész, tehát amihez lehet alkatrészt kapni, azért azzal mennyivel más az élet, akár ugyanabban az árkategóriában?
De mondjuk igen, mert meg mindig, tehát hogy ez az egyetlen és legnagyobb szívfájdalom az Accordommal, hogy tök jó, és rendbe akarnám tenni, de nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen nincsenek hozzá alkatrészek. Tehát, hogy már nem egyszer mentem el Csepeli Honda bontóba, ott van még nálunk a kerület környékén egy másik Honda bontó, és az a bevenyek, hogy sziasztok, ezt keresem, nincs.
Pedig ez ugye
és már utána sem néz, modell. Nem is gondol semmit, nincs. Uh-huh. Tehát, hogy ez így el van könyvelve, vagy ez az autó, ez halott, mint...
Jó, lehet, hogy utána nézni még egy-két helyen.
Jó, persze, biztos, utána hogy... lehet nézni, csak akkor meg már így azon vagyok, hogy ez meg nagyon időigényes lesz, most akár mondták ezt, hogy nézem meg külföldön, de tehát ez már inkább átmegy ilyenkor nyűgbe.
Világos.
És
világos.
Úgy már az ember nem nagyon szívesen csinálja, hogyha már nyűglődik vele.
Viszont vannak emberek, akik nem csak gondolkoznak az autóvásárláson, hanem hétfő reggel fölkelnek úgy, hogy vesznek egy autót, és a hétvégén már meg is van.
Igen.
Meg tudod magyarázni?
Igen, ez így történt. Ugyanis az erőmérő forgatásra mentünk, és akkor úgy pedzegettem, hogy hát, hogy ezt a kis 206-ost, ami nekem a két hobbi BMW mellett a nagyon racionális és egyébként szerethető járós autóm, hogy azt így a baba érkezése miatt le kellene cserélni egy kicsit praktikusabb autóra, és mondjuk a klíma sem ártana. Úgyhogy elkezdtem ilyen kombikban gondolkozni. Először arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy 207 SV, ami nekem tesztautóként úgy egészen tetszett, és mondom, az hát pont azért egy picivel nagyobb, de még mindig nem olyan vészes.
És még árban is megmaradunk egy elég.
És még igen, egy ilyen viszonylag jó árban, de őszintén szóval nem nagyon, volt egy-kettő, ami úgy megnéztem volna, de aminél már ugye a képek alapján is azt érzed, hogy nem biztos, hogy frankó, azt úgy nem szívesen mész el Székesfehérvárra, meg Jakabszállásra, meg nem tudom hova megnézni, tehát az nem olyan bizalomgerjesztő, meg őszintén szóval én azért általában úgy szeretek venni ilyen napi autót, tehát a hobbi autó az nyilván megint egy picit más kategória, de ezt arra is el lehet mondani, hogy legalább valami közöm legyen hozzá. Tehát ezt a kis 206-os is egy ismerősünktől vettem, aki első tulajdonosa volt, nem egy tökéletes autó, de azért így sokkal bizalomgerjesztőbb volt beleülni. És így valahogy ez volt az érzésem, hogy jó lenne valami olyan autó, amit így valaki ajánl, hogy van ezt vidd el. És beszélgettünk, ugye már én mentem el az 508-as Peugeot irányába is, akkor megnéztük, feleségem kérdezte, hogy és egy Octavia mennyibe kerül? Akkor láttam, hogy hát ez a 10 éves autó ilyen 4 millió körül, hogy hát annyiban már igazából Octaviát is lehet venni, azt elmeséltem neked, magadon kívül voltál.
Kiakadtam.
Igen.
Mint a rugó.
Rávilágítottál, hogy hát ennyiért már Audit is lehet kapni, és ugye hát mondjuk nem kell... Technikailag lehet.
Technikailag lehet.
Igen, nem kellett ugye nyilván kétszer mondani, mert hát én is nagyon szeretem ezeket a B8-as A4-eket. Kis utána járással rájöttünk, hogy azért az nem az a 4 milliós árkategória, hanem inkább egy ilyen 5-6 inkább.
Hát,
amennyi már mondjuk van egy olyan...
Én most nézegettem, 3-tól már vannak, tehát igazából 4,5-ért kell tudjál találni olyat, ami vállalható, csak ki kell várni.
Igen.
Tehát, hogy nyilván a legtöbben azért több kilométer van, viszont az van, hogy az Octaviánál olyan szintű túlárazottságot látok abból adódóan, hogy azt mindenki ismeri, és mindenki tudja, hogy hát az egy ilyen olcsón, ami már nem igaz,
igen,
nagy helyet és egyben megbízható technikát kínáló koncern autó, ami tudod, olyan, mint a Volkswagen, csak olcsó.
Csak olcsó, igen.
És megnézed, aha, és a Golfoknál drágábban adják, ugyanazzal a kilométerrel, és,
igen,
és évjárattal.
És úgy, hogy mondjuk kombiban semmi különbség nincs egy Golf kombihoz képest, mert ugye a ferdehátú Octavia az a csapott hátú Golfnál praktikusabb, de a kombi az meg ugyanaz, tehát igazából sokkal messzebb nem jutsz vele.
Biztos ki lehet mérni, hogy egy kisebb nyilván a csomagtartó 10 liter.
Persze. Hiszes Skoda.
Tehát, hogy oké. Szerintem az Octavia a használt piacon egy irreálisan túlárazott kocsi. Az Audik pedig szerintem nagyon olcsók azért, mert elterjedt róluk ez, hogy hát, hogy abban nagyon sok, majd elromlik az ajtót finoman behúzó zsanér, és
meg akkor... A kettős tömegű turbó,
meg az index folyadékot is gyakrabban kell cserélni, meg hogy erősebb rugó van a kesztyűt, vagy a könyöklőbe, és akkor annak is hülyeség.
Jó, az biztos, hogy egy Audi sokkal kifinomultabb minden téren, tehát nyilván egy sokkal minőségibb utasteret kap az ember, valószínűleg egy sokkal jobb futóművet kap az ember, nyilván annak az alkatrészei biztos, hogy azért drágábbak, mint egy Skoda per Golf, de nyilván többet is ad. Na most viszont, mivel nekem van olyan autóm, amit úgy vettem, hogy az az én szívemnek kedves, és az én vágyam, ugye ez az E39 meg a cápa, hogy most igazából nem ez volt, tehát hogyha csak egyetlen egy darab autóm lenne, az valószínűleg valami ilyen Audi kategória lenne, hogy azért az én vágyam is valahol ebben úgy megjelenjen, de erre nem volt igazán szükség, úgyhogy végső soron egy kedves, közös ismerősünk, aki igencsak érintett a...
Nyugodtan, köszöntjük szeretettel, Várkonyi Gábor.
Forgalmazásában és megtalálásában, felkutatásában Várkonyi Gábor, barátom, nagyon-nagyon szívesen ajánlott nekem egy Ford S-Maxot, aminek az szinte az újkorától ismeri az életútját.
Már 207 SV.
Igen, hasonló méret, hogyha úgy kettőt egymás mögé rakunk belőle, akkor ki is jön. És ez megint csak betalált, mert amikor én ezt először vezettem 10 évvel ezelőtt, kb., igen, ilyen 12-ben, tesztautóként, akkor az volt az érzésem, hogy ha nekem egyszer családi autóra lesz szükségem, akkor egy ilyen az tökéletes lesz. És hát akkor végső soron ez sikerült. Mert ugye ott a kritérium volt, hogy én kéziváltósat szerettem volna, mindenképpen dízelt. Tudom, régi módi vagyok,
babyfókák.
De én az ember vagyok, aki használni szeretné az autóját. De
tudsz otthon tölteni?
Igen. Lehet, hogy a következő az már egy ilyen plug-in autó lesz, de most még ebbe a dízelbe gondolkoztunk, és végső soron ebben az volt az igazán vonzó, azon kívül, hogy egy jól vezethető autó, hogy van vele tapasztalatunk, mert az apósomnak sokáig több mint 100 000 kilométer használatig volt egy ugyanilyen konfigurációjú 2 liter dízel, 140 ló kéziváltó Galaxia, és ő neki amúgy is elég fordos kötődése van, úgyhogy így a család is ezt a Fordot azt úgy szívesen látja, úgyhogy akkor így lett egy S-Max.
És akkor nincsenek ezek elfáradva ahhoz képest, amilyenek mondjuk újkorúban voltak?
120 ezer kilométer
ja,
van
hát
benne.
Jó, oké.
Az, az a Gábor szerint is az volt ebben igazság szerint, azon kívül, hogy ismert előéletű, a másik nagy érték, hogy, hogy keveset futott. Mert tényleg azt néztük, hogy 10 év körüli családi autó, 2 literes dízelmotorral az ilyen 200-250 ezer kilométeres futás. Jobb esetben nem visszatekerve, még többről. Úgyhogy ez, ez nekem igazából, ami így feltűnt, nagyon szépen ki lett kozmetikázva, hogy az ilyen használati nyomok, hogy például a tetőcsomagtartó körül karcos a tető, van rajta ilyen kis pici horpadás, ezek föltették a biciklit, vagy nem tudom, bármi nehezet, és akkor ott az ott így hozzáért, meg megnyomta, parkolási kisebb sérülések. Ezzel együtt tudok élni, nyilván nem egy pár éves autó, nem egy új autó, családdal fogjuk használni.
És mi volt az a felszereltségi anomália, hogy egy full mínusz USB csatlakozó?
Hát titánium, ugye ennél följebb csak a titánium S volt, meg hát nyilván voltak opciós extrák, valószínűleg köztük egy USB csatlakozó is, mert hogy az az autó, amiben 9 hangszórós Sony HiFi van, és üvegtető, és nem is tudom, mi van még benne, ami ilyen komolyabb, ja hát szélvédő fűtés.
Jó, hát az Fordnál az szinte alap.
Ülésfűtés, meg minden benne van. Egy USB csatlakozó 2013-ban nem fért bele ebbe a csomagba. Teszem
az
hozzá.
Az autós újságíró szenvedése.
Ilyen úgy, hogy jó, persze, tudom, hogy mi mindig fullos autókat, ritka kivétellel fullos autókat kapunk, de én azért azt gondolom, hogy...
Meg erről is ti tehettek. Mert 10 éve azt írtátok mindig, hogy nem elég sportos a futómű, meg nem mozog elég jól, de azt nem írtátok meg, hogy rakjatok bele egy rohadt USB csatlakozót. Ennök, amit főztél.
Igen, még az a szerencse, hogy van egy olyan kollégám, aki érintett a kütyük világában is, és hogy te már így pedzegedded, hogy azért meg lehet ezt oldani.
Föl lehet okosítani, persze.
De mert ugye én meg a régi módi fejemmel elhatároztam, hogy majd akkor kiírom a zenéket, CD-re, és majd egy ilyen kis cívzáros CD-tartóban fogom magammal vinni, mert ugyanis a Sony fejegység az MP3-at tud olvasni, tehát igazság szerint azért nem kell de válogatás kazi nélkül maradni.
De legalább örülök, hogy az FM transmitter az így nem jutott eszedbe.
Az még az Almerában volt, igen.
Mert az még egy eléggé...
Ez egy rettenetes dolog. Az ördög találmánya.
Papíron nagyon jól hangzik, nekem is volt persze.
Ha jöttél már szart.
Igen, de hogy papíron tök jól hangzik, hogy de jó, nem kell semmi, csak bedugom, az jó is, és akkor már Bluetooth-on megy a zene, aztán meghallod, hogy milyen. És akkor nagyon gyorsan rájössz, hogy jó, ez...
Ezt nem kérjük.
Ez csak papíron fasz.
Egy dim Bluetooth rádiót keresek.
Valahogy így zajlottam úgy nálam is.
Úgyhogy mint ahogy már mutattál is rá példát, létezik ilyen viszonylag mókolásmentes Bluetooth átalakító kit, meg minden, de ettől függetlenül nekem azért ez egy kicsit olyan fájó, hogy bár inkább a sötétítés legyen meg, a gyári sötétítés, mert mondjuk azt szintén meg lehet utólag oldani, de azt nyilván tudjuk, hogy sosem lesz ugyanolyan.
Uh-huh. Igen.
Tehát az mondjuk fontos volt. Úgyhogy majdnem igazság szerint ezen az USB-n kívül tényleg minden benne van, amit én úgy szerettem volna, meg kaptam hozzá jó gumikkal téli szettet, meg minden. Tehát tényleg egy ilyen frankó vásárlás, és megint csak bejött ez, hogy azért csak sikerült egy olyat, amit így valaki ajánlott, és úgy igazán, hogyha a Gábor azt mondja, hogy ő ajánlja, én azt neki elhiszem, és hát ezúton is köszönöm a gyors megoldás, mert egy ilyen a veled beszélgetés után eltelt 3 napon belül megnéztük ezt az autót, és egy hét múlva már ott állt a ház előtt a nevemre írva.
Igen, így 2 nappal később írtam, hogy lehet, hogy van egy jó B8, amit tudok eladót, ismerősömékét, és akkor már megvolt.
És addig már megvolt. Igen.
Úgy, ez
de akkor kicsit
gyors.
Fájt.
És hogy, ja, és
a B8.
Hát annyiból, hogy persze nyilván szerettem én azt a típust is annyira, hogy ez az autós mindenevőség, igen, ez erre jól ráéreztél, hogy nagyon sokféle autót tudok szeretni. Emlékeim szerint az is egy olyan autó volt, amit nagyon-nagyon-nagyon keservesen adtam vissza annak idején, mert én nekem így nyilván ilyen konzervatív ízlésem van, az abszolút az az autó, amit olyan autónak nevez az ember formailag is, belső kialakításra is, meg működésre is, tehát nyilván jó lenne egy olyat birtokolni, de én szerintem ez is jó lesz, majd bízom benne, hogy előbb-utóbb ki tudod próbálni, és akkor te is egy kicsit közelebb kerülsz így érzelmileg
kíváncsi leszek.
A Fordokhoz, mert azt tudom, hogy te neked, de fölötted így elrepülnek a Ford.
Teljes mértékben.
Érzelmi szempontból, hogy abszolút nem szoktál Fordokra vágyni, maximum ilyen régebbi,
nagyon,
ilyen klasszikus Fordokra, azok szóba jöhetnek, de...
Hát körülbelül ennyi, igen. De figyelj, hogyha esetleg kedvet kaptok még több gyermekáldáshoz, akkor az S-Maxban több lehetőség van erre, mint egy A4-esben, ez teljesen biztos. Azért ezek az Audik soha nem voltak túl tágasak.
Igen, meg ugye a Gábor is azt mondta, hogy azért így a derék fájdalmak, és ugye már ebben a korban szempontjából azért mindenféleképpen előnyösebb, hogyha nem mélyre kell tenni a babát az ülésbe, vagy a baba ülést a hátsó ülésre, hanem csak így oldalra. Tehát azért lassan már csúszok bele én is ebbe a korosztályba, akinek számít az, hogy egy kicsit közelebb van a...
Túl gondolod.
Én ezt egy CRV-vel megelőzhetném.
De te még ráért.
Én még rá.
Hát akkor égéstér boomer perceink végén. Kívánok nagyon sok szerencsét ehhez az autóhoz, és köszönjük. Leginkább a gyermekáldáshoz.
Köszönjük szépen.
És Csabi, neked pedig azt kívánom, hogy vegyél inkább egy Abarth 500-as.
Azt egy szép napon fogok, és nagyon boldog leszek.
Engedd el azt a CRV-t, én meg majd a valamelyik következő adásban elmesélem, hogy mi lesz az Audimmal. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok! Hello.
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.